Már 10 milliárd dollárt költöttek a TikTokon a felhasználók, de meg fogsz lepődni mire? Könyvajánló sorozatunkban most a Kreativitás ugrás című könyvről beszélgetünk.
Karácsonykor is a használt termékeké a főszerep.
Meghiúsult az Adobe-nak a Figma felvásárlása, beszélünk ezekről a felvásárlási stratégiákról. Ha furcsa vágásokat láttok a podcastbe, az azért van, mert beleköhögtem a adásba, és akkor valahogy a mondat szerkezet lehet, hogy megváltozott, és sajnos valamelyikünknek újra kell kezdenie a beszélgetés, ezt a többieknek is jelzem, ahogy kérek, legyetek türelmesek, mert hát tudjátok, egyrészt férfi, ha beteg, akkor ugye már majdnem meghal, szóval jó, hogy beszéltünk róla, hogy mit írjatok a síromra. Emlékeztek rá?
Igen. Mit is? Mit is írunk?
Hülye kommentelőktől halltam
igen,
meg.
Igen.
Na, de akár lehet ezt is mondani egyébként. Jó, nem mondom, hogy hülye kommentelő. Képzeljétek el, hogy volt egy ilyen, aki... Volt most egy tök jó posztunk a Minden Extrába, ami nem az első idén. De volt egy tök jó posztom, amiben felvezettem egy új dolgot. Erre valaki írt a kommentbe, hogy csak nem egy gerilla marketing, ami egyébként nem. Ez csak egy poszt, baszki. De erre egy másik kommentelő jelezte, hogy már túl sok a gerilla marketing itt a kb. A mindenen, meg ilyesmi. És én megkérdeztem, hogy hol? Egy ilyen volt itt a tábla is.
Ezt akartam, hogy volt idén egy, még egy, max egy kettő.
A nyáron, igen.
És tehát, ha még több is lett volna, nem is tudsz többet előni, unalmas lenne.
Nem, szerintem a kommentelő összezavarja a fejében a gerilla marketinget, meg csak simán a marketinget. Figyelem, egyébként a poszt az nem marketing fogás volt, de szerintem úgy gondolta, hogy ez biztos valami marketing fogás.
A sima érdekes tartalmat nem szokta meg egy média oldaltól, vagy egy márkától.
Meg amúgy, bocs, de mi van, hogyha vannak marketinges, tehát hogyha, mi van, hogyha marketingeljük a mindennek a tartalmait, meg
hát
a szolgáltatásait?
Reggel 6-tól 9-ig eljutni a csoport egyharmadához, az azért óriási. Ja. Csodod, hogy ennyi ember. És ja, szerintem, meg hát simán mehet. Szerintem ebben benne van az is, hogy lehet, hogy neki nincsenek ilyen zseniális ötletek, tudom.
Csak visszafogottan és szerényen. Igen.
Így
igen.
Ígére.
2024 szava legyen a szerénység.
Megjött a végére a motivációm. Lehet, hogy túl sok volt ez a neocitrán.
Lehet.
Van benne koffein, nem?
Nem tudom, szerintem igen.
Valamelyikben tudom, hogy van.
Reggel már nem toltam, hogy tudjam a podcastot.
De amúgy ez valami rutinunk lesz, mert pont most jutott eszembe, hogy én tavaly ilyenkor voltam a halálomon betegen, és látom, jövőre Donát, neked lesz karácsony előtt valami bajod.
Én ott nyár végén, ősszelején voltam nagyon sokszor beteg egymás után.
Igen. Hát ez egy ilyen év. Úgyhogy, de gerilla marketing majd lát, hogy jövőre lesz, majd meglátjuk.
Nem lesz, hát túl sok. Most mondták. Ja. Nem lehet ilyen sok.
Én meg már néztem beteg ágyon ott a jegyzeteimet, hogy miket lehet majd előni jövőre, meg minden, úristen, jegyzeteljetek ti is folyamatosan. Szerintem ez egy brutál jó, hogy is mondjam, trükk, lifehack, ezt lehet, hogy be is veszem a lifehackjeimbe, mert így felére, vagy nem felére, azért van mondjuk 100-ból 10 eset, vagy 100-ból 5 eset, amire nem tudom, mit írtam, mi volt a gondolat mögötte. Néha fel is szoktam nektek olvasni, hogy vajon mire gondoltam itt. De közben van, ott van 95 mondjuk, ami brutál, és fel lehet újra használni. Nekem ez nagyon bejött igazából. És akkor volt most olyan poszt a Minner csoportban, amit úgy posztoltam ki, hogy onnan jött az ötlet, jegyzeteimből, valami a mindennel kicsit kapcsolatos, tartalom ötletek, marketing ötletek, termékfejlesztés ötletek, még megtaláltam az előfizetéses, tervezéses jegyzeteket is, már töröltem is ki, hiszen már él az előfizetés.
Minner.hu/előny. Igen, ez most egy marketing fogás volt.
Úristen, igen. Minner.hu/előny, és ezt tényleg komolyan gondoljuk jövőre nagyon begyújtjuk a rakétákat az előfizeték gyűjtésébe. Már most is szerintem elég jól állunk, sőt, azért valaki már évest vett. Azért
az komoly,
az már erős bizalom.
Az jó.
Igen,
az jó. Az
kapjon meg telefonhívást. Én kis beteg orhangon.
Ja. Na, viszont nézzük most a híreket. kezdjük ezt el, mesélj nekünk a TikTokról.
Jó, ezzel éve nem kezdtem, én kicsit zavarban vagyok. Szóval egy TikTokos hírt találtam, de most egy kicsit más szemszögből, mint ahogy szoktunk beszélni a TikTokról, nem marketing, hanem egy olyan mérföldkövet ért el a TikTok, hogy a felhasználóknak a költése elérte a 10 milliárd dollárt az appon belül. Ezt a számot a Data.ai nevű ilyen adatelemzős cég közölte, és a 100 milliárd dolláros költés, az Apple App Store és a Google Play-nek az összesített forgalma, azt kiemelik, hogy esetleg ilyen kínai, ezeken kívül eső ilyen androidos App Store-ok nincsenek benne, tehát lehet ez még nagyobb is, illetve ez nem tartalmazza a hirdetőknek a költéseit és az ilyen elkereskedelmi integrációkból bejövő forgalmat, ez csak az, amikor a végfelhasználó tartalomfogyasztó költött valamit az appon belül. És azért nagy ez a szám, mert ezt eddig még csak mobilos játékoknak sikerült elérnie. Konkrétan, aki a TikTokot megelőzi, az most a Candy Crush, ami az abszolút csúcstartó 12 milliárd dollárral, az Honor of Kings, a Monster Strike és a Clash of Clans. Ez ilyen reklám, ilyen hirdetésekből ismerősek nekem csak ezek a nevek, de lehet valaki ismeri őket. És hogy honnan jön össze ez a hatalmas bevétel, ez nekem különösen érdekes, mert egy olyan része a TikToknak, amivel eddig így egyáltalán nem léptem interakcióba, ugyanis a TikTokon belül lehet ilyen érméket vásárolni, amit a felhasználók megvesznek, és utána a tartalomkészítőknek oda tudnak ajándékozni. Ilyen, főleg a live-ozás során szoktak így ilyen kis ikonok megjelenni, meg ilyenek, és akkor az elvileg ilyen ajándék a kreátoroknak. Tehát ez egy igazából egy ilyen tökre a TikTokon belüli in-app virtuális valuta, és hogyha a kreátorok eleget összegyűjtenek, akkor ezt ki tudják maguknak utaltatni, pénzé váltani, viszont itt a TikTok már levesz egy 50%-os jutalékot belőle. És a legnépszerűbb ilyen in-app termék az egy 1321 érmét tartalmazó csomag, ami 19,99 dollár, és ennek a hatalmas 10 milliárd dolláros bevételnek a negyede ebből áll. Úgyhogy érdekes, nem tudom, mit gondoltok erről a számról. Nekem engem teljesen megdöbbentett, hogy ez ekkora, hiszen annyira nem látom, meg nem nincs az én app használatomban ez a vásárlás.
Igen, számomra azért volt felfoghatatlan, mert így néztem a címsort, Eszter behozta, mondom, hát ez tök durva, akkor itt tudunk arról beszélgetni, hogy működik a TikTokon belüli értékesítés, és így elkezdted mondani, és így lefagytam, hogy... De várjunk, hát ezek nem termékek, ez csak ilyen virtuális coin, amit odaadnak a tartalomgyártóknak, és hogy ez a hihetetlen, hogy ennél nekem a játékokon belüli költés sokkal könnyebb feldolgoznom. Okay. Ugye ezek ilyen elég gyorsan addikciót kialakító, tipikus ilyen pay to win, vagy ez a pay to progress játék az összes, hogy annyira lassan nem történik már semmi egy idő után, hogy rávesz arra, hogy ilyen játékon belüli valutára költs pénzt. De itt a TikTokon nem függ a tartalma, vagy a tartalomfogyasztás attól, hogy fizetsz-e érte. És számomra ez a hihetetlen, hogy ezekben a játékokban azért fizetsz, hogy előrébb juss. Van valami, amiért fizetsz. A TikTokon belül ilyen szempontból nincsen. És ugye a többi platformon, mondjuk a YouTube-on azzal tartod el a kedvenc tartalomgyártóidat, hogy megnézed mondjuk a reklámokat, tehát az időddel fizetsz.
Hát figyeljetek, én azért sok live-ból bele szoktam nézni, mert egyszerűen érdekel, hogy mi megy a TikTokon, és érdekel, hogy egyáltalán miért nézik az emberek, és próbálom megfejteni. Hogyha nézzük, akkor egyrészt nagyon sok tarhálós live-ba futok bele, magyaroknál is egyébként, és van egy néni, az a kedvencem, te magyar néni, és ő konkrétan mindenkit elküld a picsába, azok, akik, hogy miért csak rózsát küldenek, és hogy küldjenek már nagyobbakat is, meg minden. És akkor, de attól még mondja, hogy köszönöm a rózsát, és mondja tovább.
Jézus!
De nagyon kemény ez a néni. És akkor volt egy ideig el is tűnt, és akkor volt belőle iszé, hogy vajon mi lehet vele. Na és akkor láttam már olyat, hogy ilyen olyan országokban, mint amilyen Közel-Kelet, vagy ilyesmi, és akkor ott térdelnek kisgyerekek, meg ízének, hogy adományozzanak, meg minden, és az látszik, hogy pörög, tehát van ilyen is, ami lehet egy része az is, hogy tényleg megsajnálja valaki, és akkor adományoz oda, miközben egyébként valószínűleg az az egyik pénzforrása, annak a családnak, amit ugye nézhetjük egyik oldalról, hogy lehet, hogy oké, okay, ezt meg lehet emészteni. És akkor hát vannak azok, akik meg persze rendesen csinálják és gyártják a tartalmat élőben, és akkor ott az emberek, főleg gyerekek, ugye anyuci bankkártyájával egészen biztosan ebből a világszerte van belőle vita a gyerek és szülő között, hogy elköltötte a bankkártyával
igen.
x ezer forintot, vagy x tízezer forintot, meg volt olyan, van egy VR-os srác, VR farkas, azt hiszem. Néha szoktam követni, bár egy kicsit megosztó figura, de ő egyszer volt olyan, hogy csinált arról videót, hogy visszaküldött valakinek pénzt, aztán bálnát kapott, vagy ilyesmi, vagy sem tudom pontosan, de az valami több tízezer forint.
Jaj.
És hogy visszaküldte, a srác meg írta, hogy hát hogy apukája azt tudja, meg nem érdekli igazából, ő pedig szerette volna támogatni őt, hogy ezt csinálja, ezeket a tartalmakat, és visszaküldte egyébként, ha jól tudom, a pénzt. És hogy, de hogy képzeljétek el, tehát hogy ez is van mögötte, hogy gyerekek költenek úgy, ahogy egyébként nem kéne.
Nekem az jutott eszembe, hogy egyébként a Twitch-en is van ilyen, tehát hogy ott is egy csomóan adományoznak a streamelőknek, ugye jót mondok a
igen,
Twitch-en.
Igen, jó, az jogos.
Szóval, hogy egy ilyen kettősséget érzek, hogy egyrészt úgy gondoljuk, hogy ma már a fogyasztók úgy vannak, hogy elvárják az ingyen tartalmat, de közben meg mégis van, hogy jó, tegyük félre, hogy van az a félrevezetett gyerek, aki véletlenül, meg a szülei nélkül, de hogy van egy olyan réteg is, aki meg szívesen ad és szívesen támogatja azokat a tartalomkészítőket, akiket kedvel.
Ez igaz.
Mondjuk azért a trash NPC live-okat ne támogassák, de igen, de igen. De hát mondjuk akkor... egy Guadalupe-i szent munkás live-ba, én is azt mondom, hogy oké, költök még talán, mert őt bírom.
Sőt, én amúgy nem is nézem a live-ot, nekem a TikTok live az egy ilyen érdekes, fura, ilyen szürke zóna, ilyen kicsit ilyen elkülönülő burok a hát TikTok tartalomhoz képest.
Én már támogattam, de nem mi volt, fókuszcsoportot még korábban. De az
TikTokon?
Ugye YouTube-on. Nem,
igen,
TikTokon
nem.
Aha, tehát ugyanaz igazából.
Ja.
Igen, ha így nézzük, akkor igen. De durva, hogy ez csak a TikTok tudta ezt a mennyiséget elérni, mennyi 10 milliárd dollár.
Uh-huh. Ami ugye játék bevételek. Egyébként nincs itt a Pokémon Go, pedig az is közel az hasonló bevétele van.
Itt ugye azt lenne érdemes megnézni, hogy egyébként mondjuk egy Twitch vagy YouTube az megcsinálta-e ugyanezt már réges-rég. És ugye itt azt torzítja az adatot, hogy a TikTok az telefonos app. És hogy a YouTube-os ilyen támogatások, vagy a Twitch-en ugyanez a költés, az nem fog beleszámítani ebbe a statisztikába. Aha. Mert ugye a TikTok az egyetlen, amit 99%-ban telefonon használnak.
Jó, ez igaz.
Pedig érdekes lenne az adat.
Hát igen, oké, meg itt az a baj, vagy az is érdekes még egyébként, hogy mekkora pénze van ezeknek a szolgáltatóknak, a Google Pay, meg a, vagy a Google, igen, Google Play, és az Apple App Store, ők levonnak 30%-ot. Uh-huh. Amikor például hirdetni akarsz az appon belül, tehát applikáción belül a TikTokon akarod feladni a hirdetést, akkor levon 30%-ot a igen, ezek a cégek. Mint az app szolgáltatók. Ja. Ebből volt is már időnként botrány, meg minden, de hát ez a helyzet ott, ha költesz.
Igen, érdekes, hogy ugyanúgy ennek a tartalomkészítőnek át is utalhatnál annyi pénzt, sőt, többet kapna meg belőle, mert nem venné le az App Store, meg a TikTok a saját jutaléket, de valahogy ez mégse olyan, és szerintem lehet ebben az is, hogy így játékosították ezekkel a kis figurákkal, és sokkal kevésbé érzed azt, hogy tényleges pénzt költesz.
Hát nem is csak a játékosítás, amit én sokaknál láttam, meg hallottam, hogy nagyon nehéz átterelni az embereket. Tehát ott is van egy hatalmas konverziós lemorzsolódás, hogy te a YouTube-on ott vagy, és magyarázod, hogy a Patreonra menjetek át, meg amit nem emlékszem, mi a másik.
Ebben egyetértek.
De van egy másik ilyen nagy.
Talán a Kofi.
Nem.
De az is amúgy igaz.
Az Otherworld-esek használják, csak valami D betűs talán. Donably.
Aha.
És a Donably azzal is hirdette magát itthon nagyon, meg gondolom máshol is, hogy ők nem ilyen 50-40%-okat vonnak le, hanem csak valami 10-et. És hogy ténylegesen, aki ott támogat, az a tartalomgyártóhoz kerül. De az a baj, hogy megéri az appon belüli dolgokat használni, a YouTube-nak a saját tagságát, meg a TikTokon belül ezt a live-os adományozást, mert erre tudod rávenni az embereket.
Igen,
minden, biztos. Minden plusz egy gomnyomás, vagy plusz egy lépés, az azt jelenti, hogy 90%-a az embereknek visszapattan.
Ez igen.
Oké, okay, na megyünk. Igen.
Én annyit akartam mondani, hogy ha megnézzük, van 70 elvetemült ember, aki hónapról hónapra pénzt ad a 10-es listának.
Na, wow.
Mint támogató. Na, hát vannak ez... ilyen rendes emberek még.
Igen, ez ennyi volt, csak hogy tényleg emberek erre nyitottak, érdekes módon, de amúgy ennyi, szóval nyugodtan lapozhatunk tovább.
Oké. Okay. Na, jön az Adobe hír. Az Adobe mégsem veheti meg a Figmát, vagyis mégsem veszi meg, de így ez valahogy borítékolható volt. 15 hónapja jelentették be, hogy az Adobe felvásárolja a riválisát, a Figmát. Már itt egyből felmerült, hogy a piaci versenyt befolyásolják ezzel. Egészen pontosan 20 milliárd dollárért szerette volna felvásárolni a másik grafikai céget, de elakadt a hatóságoknál. Az Adobe szerint nincs egyértelmű út az Európai Unió és az Egyesült Királyság trösztellenes szabályozóinak jóváhagyásához. Sokak szerint ez a döntés is figyelmeztetés a nagy cégeknek, nagy tech cégeknek, hogy vége a monopól helyzetnek, és a hatóságok résen vannak az ilyen célú felvásárlásoknál, stratégiáknál. Az Adobe-nak már így is költséges az egész, 1 milliárd dollár felmondási díjat kell fizetnie a Figmának, tehát 20 milliárd dollár volt, amit belengedtek, és azért, mert ez az egész felvásárlási hatacári ugye beindult, és most vége van, ezért 1 milliárd dollárt kell fizetniük, amiért meghiúsult a felvásárlást. Ez az amerikai tőzsdefelügyelet előírása alapján történik. Na, ez a hír, bedobom, és utána majd beszélünk róla, mert egyébként még van itt, még fel is kell írnom, hogy miről kell beszélni. Na, meséljetek, vagy mit gondoltok erről? Meg az Adobe, meg szerintem mindannyian ismerik a Figmát.
Nekem egyből az jut eszembe, hogy már beszéltünk hasonló hírekről, az Activisionnek volt egy ilyen felvásárló sztoria, igen. Microsoft. Uh-huh.
Az is meghiúsult.
Azt hiszem, hogy igen. Igen.
Meghiúsult végül? Már ott annyira ment a húzavon, hogy nem is emlékszem, mi lett a lényeg.
Az is.
Érdekes, hogy mennyire figyelik ezt, de én azt hiszem, hogy én nem értek ehhez az ilyen joghoz, meg tröszt szabályokhoz, hogy... ezt meg tudjam ítélni, hogy jó-e vagy rossz-e.
Nem, októberben véglegesítették.
Hoppá, akkor nem jó.
És felvásárolták.
Ott tényleg ott annyi hír volt, amit mondtál.
De ugye az alapvető probléma az hasonló volt, hogy ennyire nagy cégeket már piactorzító hatása lenne ugye összeengedni. És hát ez jön ki egyre többször, amit mondtál is, hogy ez a trust ellenes tevékenység. De közben meg annyira sok mindent megvesznek így is, hogy igen, feltűnik nekik, amikor két valami nagyobb dolog próbálna összeolvadni, akkor itt húzzák a szájukat a jogalkotók meg, hogy hát ez nem biztos, hogy így jó lesz, de azt meg engedik, hogy felvásároljanak egy évben 100 kis céget, meg startupot, tehát hogy ugye eleve nem is hagyják eljutni oda a piacot, hogy bárki konkurenciájuk lehessen.
Hát ez olyan példa, mint a GLS és a iLogistics, ugye ott is a GVH, gazdasági versenyhivatalnál van, ugye a GLS kimutatta szándékát, hogy szeretné felvásárolni az iLogistics-et, ezt bejelentették a GVH-nál, és akkor most már lassan egy éve ülnek rajta. Úgyhogy szerintem ez is benne van. De egyébként ez a kis cégeket felvásárolni, ez durvább. Az Airbnb ezt jobban csinálja. Ők képzeljétek el, hogy 26 céget vásárolt fel az elmúlt időszakban.
Az igen.
Tehát azért az, képzeljétek el, hogy azt hiszem 2007 környékén alapult ugye az Airbnb, és ha bárki ránéz mondjuk Crunchbase-en a felvásárlásos cégekre, látszik az, hogy olyan cégeket vásárolt fel, ami értelemszerűen hasonló, csak még kicsi. Uh-huh. Itt két dolgot is nézhetünk. Egyrészt, ugye ezzel valójában bárki, aki egy kicsit is lehetett volna jobb, mint az Airbnb, már előre felvásárolta, majd bezárta, beolvasztotta, meg hasonló dolgokat csinált. És akkor ezzel valójában neki volt pénze, tudták azt, hogy még várni kell, lehet, hogy ott van a booking, de hogy igazából még mindig az Airbnb ezen a területen az egyik legnagyobb, szóval lesz még olyan szakaszban, olyan fejőstehén szakaszban, hogy csak úgy nyomtatják majd a pénzt, és lát mindent, minden olyan kis, hogy is mondjam, próbálkozást felvásárolnak, azért a piacon már van elég információjuk, hogy kit lehet. És ugye a másik oldalon viszont ott vannak a startuperek, akik meg egyébként várják is a felvásárlásokat.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy másik részről meg egy csomó kis induló cég van, aki erre játszik, hogy felvásárolják.
Tuti, hogy vannak ilyenek, sőt, baszki, mintha valahol olvastam volna, vagy valahol láttam volna, hogy van, aki direkt olyan terület, igen, majd még megkeresem, de direkt olyan területeken indít cégeket, mert egyszer volt egy olyan, hogy elindított valamilyen vállalkozást, és rájött, hogy a nagyobb piaci szereplő megvásárolta, mert hogy ugye túl jónak tartott, és utána ebbe az üzleti modellbe csinálják a cégeket, kiválasztanak területeket, és akkor utána eladják. Wow.
Azt más kérdés, ez a fogyasztónak mennyire jó, hogy ezért jönnek létre cégek, meg a nagy szereplő ezért vásárolja fel őket, szóval ez kicsit ilyen...
Hát itt valójában a legnagyobb balek, akkor mégis az Airbnb, a nagy cégek, nem?
A fogyasztóknak valahol mindegy, ez nem néha az olyan tulajdonostársaknál, vagy ilyen elsőkörös befektetőknél kellemetlen, akik mondjuk tényleg úgy szállnak bele, hogy hú, ebből a cégből lehetne is valami?
Lehet.
És tudod, így egy csomó ember elhiszi az alkotónak, vagy az alapítónak a vízióját, és aztán később jönnek rá, hogy amúgy nincs.
De ott az exit, abban pénzednél vagy.
Akkor viszont tényleg a fogyasztó szívja meg a nap végén, mert innováció nincs.
Mert ahogy már ebben a podcastben megállapítottuk nagyon bölcsen többször is, a verseny az végül is még mindig jó.
Hát igen, mert most nézzünk egy bármi ilyesmit, hogy folyamatosan felvásárolták a futár ételkiszállító cégeket. Hogyha valaki jobb üzleti modellel állt elő, vagy úgy, hogy nem 30%-kal sarcoljuk meg az éttermeket, akkor azt felvásárolták. És kész, megvédte az üzleti modellét felvásárlással. Fincsi. De miért most azért nehéz ezt mondani, mert annyira meg legyünk kapitalisták, hogy minden egy kicsit nagyobbat nő, hát két irány van, vagy egy hasonló cég mondjuk elkezd felnőni, akkor azt vagy felvásároljuk, vagy tönkretesszük.
Hát próbálkozni.
Szép új világ.
Nem, tönkretenni nem. Tök jó verseny. Most beszéltük. Engem ösztönöz.
Ami kívülről nézzük, az egy nagyon jó verseny.
Igen, azt mondom, hogy tehát, hogy biztos, bár nem mondom, hogy felvásárolnám egyébként, mert ezen a piacon szerintem megfér több piaci szereplő. Nem egy embertől kell, hogy beszerezd az információkat. Szóval az tök durva lenne, csak valaki tőlünk tanulna, tőlünk olvasna, nincs is lenne. Én szeretem, ha olvas, aztán lehet, hogy egy kicsit dolgozik, meg GDP termel, és utána megint visszajön. Nem kell folyton.
Pedig még ebben a méretben érné meg a legjobban talán felvásárolni, mert szerez... Nem, neked egy kisebbet. Ha azt látnád, hogy elindul egy hasonló tartalmakkal egy blog, ami jól működik, jók a témák, aki csinálja, jól írja a cikkeket, akkor megérni a Minnernek felvásárolni a kapacitásért. Ott van egy nagyon jó ember, akit beolvaszthatnál. Lehet, hogy üzlettárs lenne, nem alkalmazott, de lehet, hogy megérni.
Így kéne toboroznunk.
Hát elutálom nézek, de nem
következőleg nem szívít de nem küldeni, hanem indítani olyan. Egy saját oldalt, és aki jó, az jöhet a Minnerhez.
Nem találtam még olyat, de majd most neki látok megint tehetségkutatásnak. Oké, na nézzünk egy másik hírt.
Na, hát én unalmas vagyok, tudom, de megint használt piacos hírt találtam. Jó, a múltkor Milán hozta, nem én, úgyhogy akkor így közösen vagyunk unalmasak, nem én
pont
egyedül.
Pont azt akartam mondani, hogy majd kiderül, hogy nyitunk egy ilyen használt piac bizniszt egyébként, és ez
és azt promózzuk, így van.
Illa marketing! Pedig mindig is akartam egy online, mit is várjatok, egy online zsibi, mi az a neve, aminek így bolhapiac. Online bolhapiacot. Tudom,
és ez miben más, mint a jófogás?
Igen, feltaláltam a jófogásnak. Nem tudom még, valami. Majd valami újítást hozok bele.
De ugye, ilyen évzáró podcastnek amúgy is gondolkodtál egy ilyen agregátor adáson, hogy tematikusan összeszedjük az év híreit,
ja,
hogy mi történt mondjuk így a Teslával egész évben.
Aha.
És hát ehhez a hírhez tök jól össze tudtam szedni minden használt piacos hírünket az évben, úgyhogy félig meddig megvalósítottam, amit szerettél volna, azért én ijesztően hosszú a leírás. Ugye 23. januárjában hoztuk először a hírt, hogy a használt termékeknél elég komoly növekedés van, mert 22 ősszéről jött ki KSH statisztika, hogy több mint 20%-os forgalom növekedés volt a használt cikkeknél, amik mialatt minden más iparág mínuszba volt. És ugye ennél a hírnél hoztuk be, hogy egy csomó celeb kezdett el ilyen vörös szőnyeges eseményeken, vintage, meg használt ruhákban, meg régen felvett ruhájukat újra felvették, és hogy ezzel is nyomták ezt a trendet. És még azt mondom, úgy is fogalmaztad meg, hogy ez a, ennek a használt piacnak a berobbanása.
Igen.
Aztán jött egy másik hír szemlében, hogy a Z-generáció mennyire nyitott a használt ruha hordásra, és egy USA statisztika volt, hogy 5-ből 2 ruhadarab van, akinél már ilyen használt, meg turis, meg vintage.
Hát és hogy mennek ezek a vintage pulcsik? Tehát simán kifizetik,
hogy
10 000-re érte meg minden.
Igen, igen. Ugye itt hoztuk azt, hogy 22-ben már nagyobb ütemben nőtt a használt ruhák forgalma, mint a hagyományos ruházaté, és hogy vannak olyan tőlünk nyugatabbra lévő országok, ahol ez a turizás egy piacképes szolgáltatás lett. És hogy valaki arra indított vállalkozást, hogy ő bér turizik valakinek, meg ugye rengeteg tartalomgyártó húzott fel erre hatalmas TikTok csatornákat, és ugye ők értékesítettek is. Tehát, hogy mentek, turisztak, találtak ilyen kincseket, és akkor azokat el is tudták adni akár a kontentjükön keresztül. És hát most pár hete pedig jött az, hogy az elektronikai eszközöknél is mennyire beindult, és kvázi ilyen új üzleti modellként kezd feltörni ez, hogy felújítanak használt termékeket, és újra eladnak. Ugye az Amazon is beszállt ebbe, meg a Rejoy-t hoztuk tök jó hazai példának. És most, amit én találtam, az Adevintának egy felmérése. Ők onnan lehetnek ismerősek, hogy szintén idei hír volt. Ők voltak ugye itthon a jófogásnak, meg a használt autónak a tulajdonosai, és kivonultak Magyarországról. Ugye itt nem a piaccal volt a probléma, vagy nem az oldalak működésével, hanem hogy úgy döntöttek, hogy túl sok országban vannak jelen, és valami 5 vagy 6 ilyen core országukhoz visszatértek, hogy arra tudjanak fókuszálni. Na, és hát az ő felmérésükből az jött ki, hogy tőlünk nyugatabbra, szép nagy országokban a lakosság 64%-a fontolgatja, hogy karácsonyra használt terméket fog vásárolni. 5000 spanyol, belga, holland, francia, olasz és német fogyasztót kérdeztek meg. Ami fontos volt még, elég sok adatból gyűjtöttem ki a lényeget, hogy a megkérdezettek 50%-a kevesebbet szeretne költeni idén karácsonykor. Azt leírta az Adevinta is egy ilyen hosszú cikkben, hogy a vásárlóerő az egész Európában rosszabb lett. Tehát az nem egy magyar sajátosság, hogy nehezebb most vásárolni bármit. És ugye 64% fontolgatja legalább, hogy vásárol valami használt terméket. Tavaly 32% volt, aki ténylegesen így tett, és idénre azt várják, hogy ez akár ilyen 50% körül is lehet. Ami azért durva. Ugye ezek óriási piacok, 5000 megkérdezett, nem annyira sok, de nem is kevés. És hogyha az emberek fele most már vesz használt cuccokat is, akkor ez nagyon szépen beleillik ebbe a trendbe, hogy durván megy ez a piac. És akkor ami még itt érdekes volt, hogy a használt vásárlást fontolgatók 47%-a jelölte meg a spórolást, mint elsődleges ok, és 37% a fenntarthatóságot. Szóval mind a kettő trend, amit idén behoztunk, hogy ugye a Z-generációnál is ez inkább fenntarthatósági dolog volt sokszor a használt ruha, nem is csak spórolás.
Hát igen, és egy fontos, hogy azt már nem ekkor hoztuk be egyébként, hanem a 2022. december 19-én jelent meg a vállalkozás ötletek. 2023-as második üzleti ötlet, használt piac, bérlés, trend, öko és spórolás üzleti szereplők, szóval igen. Majd ezt majd a 2024-es üzleti ötletekbe írom bele, hogy veregetem a vállamat. Egyébként nagyon sokszor beletalálunk. Tehát ez olyan, hogy beletalálunk a brutál növekedő trendbe is, meg egyébként amiket leírunk, az jó. Tehát hogy az nem egy olyan, hogy azt mondom, hogy nyiss egy helyi kávézót, mert az nem biztos, hogy a legjobb üzleti döntés lesz számodra. És szerintem lassan remélem kezdenek majd, nem tudom, még jobban az emberek nézni ezeket az üzleti ötleteket egyébként. Látjuk.
Igen.
Még egyébként nekem tök mindegy.
Neked mindegy, hogy beleállnak-e, vagy nem.
Én ezt összegyűjtöm, amit... leírom.
És igen. Milyen jó, amikor a világ validálja. Mert idén tényleg egész évben hoztuk be a híreket ezen hát a igen. téren, hogy ez mennyire nő most.
Hát igen, és egyébként tök véletlenül, tehát most is összeom, hogy tényleg az egyik üzleti ötlet volt így. Mm-hmm. De ez azért van, mert már az üzleti ötletek azokon alapul, hogy ez ugye látszik, hogy megy, vagy indul be. Tehát, hogy nem csak úgy oda vannak hányva az üzleti ötletek, mint a legtöbb webshopnál, meg ugyanazok webshopnál, blognál mondjuk.
Illetve az a jó még ezekben az üzleti ötletekben, hogy ugye ezek nem annyira, hogy mondjam, ilyen időszenzitív ötletek, hogy ott elolvasod, és vagy január-februárban belevágsz, vagy kész ez a trend, elment, vége, elúszott.
Igen.
Mert ezt kiraktad 22. decemberében, és ezek alapján, a hírek alapján, amiket így idén hoztunk, meg még szeptember óta hoztunk, bőven még egész 2024-ben is bele lehet vágni például ebbe a használt piacos hát dologba az, szerintem.
Igen, de azért minden piacon ez valahogy rátett egy lapáttal ugye az infláció, tehát hogy azért vannak szerencse faktorok benne. Tehát,
ja, azt persze. Látom,
hogy szerte a világban látható, hogy a magas infláció ez igazából felfűtötte ezt a piacot. Minden, például Magyarországon minden forgalom esett, egyedül a használt cikk kereskedelem nőtt.
Yeah.
Tehát, hogy ez vagy várható volt. Oké, és jó, szerintem azt így túl is tárgyaltuk, mert egyébként ez így van. Kész. Mehetünk tovább.
Olyan jó hír, hogy nem lehet véleményezni, mert így van.
Igen. Ismét könyvajánló részünk következik. Ugye a Pallas Athénée könyvkiadóval működünk együtt, és tőlük kapunk könyveket, mi ezeket elolvasunk, megnézzük, hogy miért érdemes egyáltalán elolvasni, és egy könyvajánlót készítünk, ami megjelenik ugye nálunk is, meg náluk is. És akkor most egy új könyv, ami most Eszter volt a szerencsés, aki ezt elolvashatta, mesél nekünk a kreativitás ugrás könyvről.
Na hát... Igen, ez a kreativitás ugrás, ez én csak a cím alapján választottam igazándiból, nem tudtam, hogy mire számítsak, de egyébként nem az volt, mint amire számítottam, de tetszett. Én azt gondoltam, hogy arról fog majd szólni, hogy hogyan legyünk kreatívak, és végül is arról is szól, de ez egy annyira elvont téma, hogy ezt elég nehéz gyakorlatilag megfogni, és nem lehet azt mondani, hogy csináld ezt, meg ezt, meg ezt, és akkor kreatív leszel. Viszont próbál egy ilyen elméleti keretrendszert alkotni a szerző, ami szerintem valamennyire jól sikerül, most én is olyan elvontam, fogalmazok, mert azt mondja a szerző, hogy a kreativitás szerinte az a képesség, hogy a probléma megoldás során oda-vissza tudjunk kapcsolgatni a kíváncsiság és az alaposság között. És akkor ezt a kettősséget bontja ki, hogy a kíváncsiság, az ugye az a káosz, az egy brainstorming, az információgyűjtés, és az alaposság, az pedig a rend, az, hogy miután a káoszból valami megvan, azt utána képes vagy lépésről lépésre végigvinni. Ebből a kettőből jön egy kreatív munkafolyamat, vagy innováció. És ezt nagyon sok példával is szemlélteti egyébként, szóval, hogyha így ez nem hangzott nagyon gyakorlatilag, ahogy én elmondtam, akkor ne aggódjatok, mert van benne példa. És a kötet megírásához a szerző 56 interjút készített mindenféle területről, tehát cégvezető, CEO-tól elkezdve, nem tudom, vízvezeték, vagy villanyszerelő is volt, akit mindig, akivel példálózott, meg ilyen méhész, tehát nagyon sokféle emberrel beszélt, arról, hogy ki hogyan használja a kreativitást a munkája során, meg ki hogyan éli meg a kreativitást. És ami nekem tetszett, az, hogy kiemelte a szerző, hogy nincs olyan, hogy... Tehát, hogy sokan azt gondolják, hogy míg a kreativitás fontos, és az egyik legfontosabb ilyen puha készség már most is, meg a következő években, addig sokan azt gondolják magukról, hogy ők nem kreatív emberek. És azt mondja, hogy ilyen nincsen, mert mindenkiben ott van a kreativitásnak a képessége, és hogy ez fejleszthető. A másik érdekes ilyen keretrendszer, az pedig az innovációról szól. Az innovációra egy ilyen 3i módszert, vagy megközelítést talált ki a szerző, amiben azt mondják, hogy azt mondja, hogy az innovációhoz a három I, ami szükséges, az az informálódás, ez megint a kíváncsiság, az improvizáció és az intuíció. És ezeken megy végig a könyv, tehát különböző fejezetek szólnak az informálódásról, az improvizációról és az intuícióról, és beszél arról, hogy ezek mit jelentenek, mond, mesél példákat, hogy másoknak az életében hogyan jelenik meg az interjú alanyai közül, és próbál azért házi feladatot is adni, hogy te hogyan tudod ezt magadból előcsalni. Szerintem a példák egyébként hasznosabbak, mint a feladatok a fejezetek végén. Mindig, amikor a fejezet végén feladat van, az az ilyen egyetemi tankönyveimre emlékeztet, és sose szerettem megcsinálni, de nem rosszak egyébként a feladatok, de szerintem a legtöbbet a sztorikból lehet elvinni. És gondoltam, hogy el is mondok el, ami nekem nagyon megragadt, és szerintem egy elég érdekes példa. Az arról írt a szerző éppen, hogy ehhez az egész folyamathoz az kell, hogy meglegyen a bizalom a cégen belül, a szervezeten belül. Uh-huh. És hozott egy példát, ahol úgy teremtették meg a bizalmat, hogy radikális transzparenciát vezettek be a cégben. Ez a Bridgewater Associates egyébként, és ezt a radikális transzparenciát, ezt úgy valósították meg, hogy minden egyes beszélgetést, minden elejtett szót felvesznek a cégnél. Konkrétan nincsen egy olyan zárt ajtó, ami mögé be tudsz lépni, és elmondani, hogy milyen hülye volt a főnök a meetingen, mert mindenhol mindent felvesznek.
És akkor emiatt van azzal, hogy pont megtartják maguknak.
Hát, na ez az, hogy én is, ahogy ezt olvastam, hogy egy kicsit így kezdtem így, nem tudom, tehát bestresszelni, hogy ez milyen szarhely lehet, már elnézést, de azt írta a szerző, hogy ő így, neki is ez volt az első reakciója, de akik ott dolgoznak, azok azt mondják, hogy kb. A munkavállalóknak a 30%-a az másfél év alatt kiesik, már nem bírják ezt, de aki ezt a másfél évet, vagy nem tudom, 18 hónapot ezt kibírja, az utána átáll az agya erre, felismeri, hogy igazából ez a felvétel, ez őket is védi, és kialakul egy olyan autentikus kultúra, ahol nem szükséges valakinek a háta mögött beszélni, mert megtanulják, hogy tök mindegy, nyugodtan kimondhatják, nyugodtan ellenkezhetnek.
Jó, igen, jó, hogyha nézzük, beleolvastam pont ebbe a részbe, látom is, hogy aláhúztad, hogy viszont ott kimondott egy kulcsot, hogy ő nem vesz fel olyan embert, aki milyen bólogató János, tehát hogy csak olyanokat szeret, aki ellen tud mondani neki.
Hát igen, direkt olyan embert keres, aki ellen tud mondani, és így rávilágít a CEO-nak a vakfoltjaira, de maga ez már alapból, ha nem sikerül jól a felvétel, akkor ezt ki is szűri elég gyorsan.
Az biztos, jó, ez igaz. Ja.
Nem mondom, hogy ez egy olyan példa, amit el kéne vinni. Tehát, hogy szerintem ez egy inkább egy ilyen érdekes kivétel, de tök megragadt ez a sztori.
Ja, látom egyébként, hogy egy jó kis szemléletet ad át, meg hogy kreativitás, ugrás a címe a könyvnek, de valójában, ha jól látom, inkább az segíti a könyv, meg az serkenti, hogy hogyan találj rá ösztönösen arra, hogy mi az, hogy kreativitás, hogy közelíts meg több oldalról a dolgokat.
Igen, szerintem ebben segít. A kreativitás ugrás része maga az igazából arra vonatkozik, hogy azt mondja a szerző, hogy nem lehet azt mondani, hogy itt van egy óra brainstorming, most tegyetek kreatívak, hogyha ez egyébként nem veszi át, tehát hogy ez nem jellemzi az egész kultúrát, meg az egész munkafolyamatokat, és hogyha sikerül mindenhová belevinni az innovációt, meg a kreativitást a cégbe, akkor történhet egy ilyen ugrás, ami a maga az innovációnak a megvalósulása, legalábbis én így értelmeztem, és hogyha arra is, azt is megválaszoljam, hogy amúgy kinek meg hogyan ajánlanám ezt a könyvet, szerintem személyes fejlődésben is segít, de szerintem elég sok szervezeti példa van rá, hogy ez már egy párfős, vagy már egy csapatot építő cégvezetőnek hasznos legyen. Olyan olvasónak ajánlom, aki kicsit nyitottabb ezekre az elvontabb gondolatokra, ezért ez nem egy ilyen nagyon földhöz ragadt könyv, de én nem szeretem a nagyon elvontakat, és szerintem elég jól lavíroz a szerző a kettő között.
Én azt látom, hogy egy kicsit cégkultúra könyv is, nem? Amit egyébként kevés könyv fog meg magát a cégkultúra építés, mert annyira megfoghatatlan az, hogy hogyan tudsz megváltoztatni egy cégben lévő gondolatokat, rutinokat. Uh-huh. Uh-huh. Ja, ez izgít.
Úgyhogy izgalmas olvasmány volt. És szerencsére nem, tehát hogy nem hosszú, szóval gyorsan lehet vele haladni.
Aha. Na, szuper. Oké, hát akkor ajánljuk azoknak, akik így az elhangzottak alapján érdekesnek tartják. Szerintem mindig jó az ilyen tágítani így az érdeklődésünket. Főleg azt, hogyha kicsit nem tetszik már, az jó lehet arra, hogy olvassuk el, mert hogy valószínűleg ellenne mond annak, amit mi eddig gondoltunk, és egyébként az nem mindig rossz, hiszen amit már tudunk, azt már tudjuk, amit még nem, azt még nem. Jó, ez jó volt. Értitek, tehát csak abból lehet tanulni, amit még így nem tudunk. Na, oké, szuper. Szerintem így be is fejezzük így az évre ugye ezt a podcastelést. Még lesznek videók ettől még a Minner YouTube-ján, úgyhogy majd menjetek és nézzétek majd, de hogy a hírszemle az majd jövő évben fog folytatódni. Mindenkinek jó, még ugye úgy megy ki a podcast, hogy karácsony előtt, mondjuk lehet, hogy aki karácsony után hallgatja, mindenkinek jó pihenés, jó beigli majszolást, és amit tanácsolok, egy picit nézzetek rá több Minner cikkre, Minner hírszemle videóra. Most ez lesz a CTA-nk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu